Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Újdonságok és érdekességek a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Előjáróban következzen röviden a tartalom. Hatalmas napviharokat tanulmányozó missziót indít a NASA. Feltérképezték a világ egyik legnépszerűbb kutyafajtájának, a német juhásznak a teljes genomját. A rák több mint 50 típusát mutathatja ki egy egyszerű vérvizsgálat, gyakran az első jelek vagy tünetek megjelenése előtt, egy új kutatás szerint. Mérsékelt égővi esőerdő maradványaira, tűlevelűek és páfrányok nyomaira bukkantak az Antarktisz nyugati részén, az óceánfenék alatt 30 méterrel. Röviden előre most ennyit, mindenekelőtt azonban Japánba kalauzoljuk Önöket. Japán kulturális szempontból rengeteg mindenben különbözik a nyugati világtól. Ennek egyik tünete, hogy az elveszített és gyakran igen értékes használati tárgyak, illetve dokumentumok, például pénztárcák, mobiltelefonok, személyi igazolványok, az esetek többségében visszatalálnak jogos gazdájukhoz. A tokiói belváros lakossága majdnem eléri a 14 milliót. 2018-ban 746 ezer személyi igazolványt hagytak el a fővárosban élők, ahogy 156 ezer mobiltelefonnak, illetve 369 ezer pénztárcának is nyoma veszett. Csak hogy ezek jóval több, mint a fele meg is került, általában még aznap. A személyi igazolványok 73, a mobiltelefonok 83, még a pénztárcák 65%-a nem tűnt el örökre, a gazdája gyorsan visszakapta. Még más országokban abból születik szenzáció, ha egy-egy sok pénzt tartalmazó tárcát valaki visszaszolgáltat. Japánban ez a mindennapok mindenkitől elvárt magatartásának része. Amikor a becsületes megtaláló az értéktárgyat beszolgáltatja a rendőrségre, még csak nem is számíthat jutalomra. A mobiltelefonok közül például még azokat sem tarthatja meg a megtaláló, amelyeknek valamilyen okból nem találják meg a gazdáját. 2018-ban a beszolgáltatott, elveszett mobilok 17%-a gazdátlanul maradt, ezeket megsemmisítették. A talált tárgyak visszaszolgáltatásában nagy szerepük van a körzeti megbízott rendőröknek, akikről Japánban teljesen más kép él, mint nyugaton. Egyrészt nagyon sok helyütt van rendőrőrs, így az emberek gyakran személyesen ismerik a lakókörzetük rendőrét. Másrészt a rendőrök barátságosak az emberekkel, és az idejük jelentős részét az idősek segítése, illetve a tinik dorgálása teszi ki. A japán gyerekeknek már egészen kiskortól azt tanítják, hogy bármi értéket találnak, legyen az akár pár jen is, be kell vinniük a kobannak nevezett őrsre. Persze a kis összegekért senki sem jelentkezik, ezért azt a rendőr szinte azonnal visszaadja a megtalálónak jutalomként. Vagyis az apró pénz végül mégiscsak a megtalálónál végzi, de az már nem számít erkölcsileg lopásnak. Az ilyen kis értékeknél megtanult viselkedés aztán a drágább talált holmik esetén is működik. Egy kísérletben a szociológusok mobiltelefonokat hagytak el direkt Tokióban és New Yorkban. Talán senkit sem lep meg az eredmény, a Japánban elhagyott mobilok 88%-át visszaszolgáltatták, Amerikában csak a telefonok 6%-át. Ugyanez az aránya az elveszített pénztárcáknál 80-10% volt Tokió javára. Nem minden talált tárgy kerül vissza azonban a tulajdonoshoz. Az esernyők például a legritkább esetben az alkalmak 1%-ában jutnak vissza. A talált ernyők 88%-a a megtalálóé lesz, mert a tulajdonosok egyszerűen nem keresik őket. Ennek a másik oldala az, hogy mások ernyőit sem tartják olyan nagy tiszteletben a japánok. Akinek szüksége van egy ernyőre, az egyszerűen elvesz egyet a boltok hivatalok előterében hagyott esernyők közül. Aki nem akarja, hogy így újra hasznosítsák az ernyőjét, az lelakatolja a sok helyütt kihelyezett tárolókban. Persze ez nem feltétlenül lopás, inkább esernyő megosztás. A legtöbben elfogadják, hogy az ernyő könnyen jött, könnyen megy. Ebből az látszik, hogy a japánok nem egyszerűen becsületesebbek, hanem más tekintenek értéknek, és más értéket tartanak tiszteletben, mint nyugaton. Ha valamiről azt gondolják, hogy ők se törődnének vele, ha elveszne, akkor azt könnyebb szívvel használják, még ha másé is. Az efféle társadalmi viselkedést persze sok tényezővel lehet magyarázni, és bizonyosan számos faktor hat rá. Bár a japánok többsége kimondottan nem azonosítja magát egyik vallással sem, a legtöbbük világlátását erősen áthatják a sintoista, illetve buddhista tanítások, valamint a kollektivista társadalmi eszmék. A szociológusok ez utóbbinak tulajdonítják a legnagyobb jelentőséget. A japánok úgy nőnek fel, hogy a tanítások szerint először mindig másokra kell gondolniuk, így ha találnak egy elveszett tárgyat, rögtön személyes ügyükké válik az eset, és legalább annyira vissza akarják juttatni a tulajdonoshoz, mintha a sajátjukat próbálnák visszaszerezni. Ezek után pedig a folytatásban arról hallhatnak, hogy feltérképezték a világ egyik legnépszerűbb kutyafajtájának, a német juhásznak a teljes genomját. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Feltérképezték a világ egyik legnépszerűbb kutyafajtájának, a német juhásznak a teljes genomját. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A nemzetközi kutatókból, köztük az Ausztrál Új-Dél-Walesi Egyetem szakembereiből álló kutatócsoportnak egy egészséges 5 éves szukától vett vérminta alapján sikerült elkészíteniük a német juhász teljes genetikai térképét. A szakemberek az egyik tudományos folyóiratban ismertették a genomszekvenálás eredményét, amely szerint a német juhászkutya DNS-ében 2,8 milliárd bázispár, illetve 19 ezer gén van. A német juhász genomjának teljes leírása egyrészt komplexebb képet nyújt a tudománynak magáról, a kutyáról, mint állatfajról, másrészt segítheti a fajtára jellemző betegségek jövőbeli tanulmányozását. Az Új-Dél-Walesi Egyetem evolúcióbiológusa Bill Ballard szerint a német juhász népszerű választás otthonra és munkakutyának is, mivel intelligens, kiegyensúlyozott és védelmező természetű. Ám a kívánt fizikai jellegzetességek elérését szolgáló több mint egy évszázadnyi tenyésztés következtében ez a fajta különösen hajlamos a genetikai betegségekre. Az egyik leggyakoribb egészségi probléma a német juhászoknál a csípőizületi diszplázia, amely egy fájdalmas, akár még a mozgásukat is korlátozó állapot, mondta a biológus. Most azonban, hogy pontosan ismerjük a német juhász genetikai felépítését, sokkal korábban meg tudjuk állapítani, hogy egy kutyánál fennáll-e a csípő diszplázia veszélye. Idővel pedig lehetővé válik egy olyan tenyésztési program kidolgozása, amely csökkenti a csípő diszplázia előfordulásának kockázatát a következő nemzedékeknél. A kutyák után delfinek, a szövetséget alkotó hímdelfinek egymáshoz igazítják füttyögésük ütemét, amikor együtt dolgoznak, állapították meg a Nyugat-Ausztrália Egyetem és a Bristoli Egyetem kutatói. Az embereknél az összehangolt cselekvések erősíthetik a kötődést, elősegíthetik az együttműködést és csökkenthetik a fenyegetettség érzetét. Az embereken kívül nagyon kevés állatra jellemző mind a vokális jelzések, mind a mozdulatok összehangolása a közösen végzett munka során, olvasható az egyik tudományos ismeretterjesztő hírportálon. Ausztrál és brit kutatók most a nyugat-ausztráliai cápaöböl híres delfin populációjának egyedeitől származó hangmintákat elemezve kimutatták, hogy a szövetséget, baráti köröket alkotó hímdelfinek egymáshoz igazítják füttyögésük ütemét, amikor együtt dolgoznak és néha teljesen szinkronban füttyögnek. Az egyik tudományos folyóiratban publikált tanulmány vezetőszerzője, Bronte Moore szerint a hímpalackorú delfinek közötti szoros kapcsolat akár évtizedekig is fennállhat. A szakember elmondta, ennek a szövetségnek a kifejezése és a szociális kötelékek fenntartása érdekében összehangolják a mozgásukat. Mi viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy ez vajon a hangkibocsátásukra is igaz-e. A kutatók szerint a mozgásuk és a füttyögésük összehangolása valószínűleg segít csökkenteni a feszültséget a hímek között, amikor muszáj együttműködniük a siker érdekében. A palackorú delfin világszerte elterjedt fajta a trópusi és mérsékelt vizekben, és gyakran látható az Amerikai Egyesült Államok tengerpartjai mentén. A szövetséget alkotó hímek ilyen összehangolt és koordinált viselkedése elősegítheti az együttműködést és segíthet a stressz szabályozásában, ahogyan azt már az embereknél is kimutatták, mondta a szakember. Ennyit tehát a kutyákról és a delfinekről, a folytatásban pedig egy növényvilággal kapcsolatos hír következik rövidesen, és hallhatnak arról is, hogy hőhullám volt az Antarktiszon. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mérsékelt égövi esőerdő maradványaira, tűlevelűek és páfrányok nyomaira bukkantak az Antarktisz nyugati részén, az óceánfenék alatt 30 méterrel. Tudósok szerint a maradványok 90 millió évre nyúlnak vissza. A mérsékelt éghajlati viszonyokra jellemző erdő a kréta földtörténeti kor középső időszakában, a dinoszauruszok korában növekedhetett itt. Közölte az Alfred Wegener intézet néhány napja az egyik tudományos folyóiratban. Johann Kleges, az intézet geológusa, a tanulmány vezető szerzője elmondta, a leletek alapján akkoriban az Antarktiszon az éves átlaghőmérséklet 12 Celsius fok körül lehetett. Ezek szerint a déli sarkvidék jég nélküli volt. Ezt eddig csak feltételezni lehetett. Csak azt tudjuk, hogy a krétakor az egyik legmelegebb időszak volt, de nem voltak bizonyítékaink a déli sarkhoz közeli területről. Egy 2017-es expedíció során az Antarktisz nyugati részének partvidéki régiójában vettek furat mintát az üledékből. A számítógépes tomográffal készített felvételek aztán egy sűrű gyökérhálózatot tártak fel. A tudósok fás sejt szerkezeteket, polleneket, úgynevezett szövetes növények spóráit és virágzó növények nyomait is azonosítani tudták. A szakértőket régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogyan élhetett meg egy mérsékelt égövi jellemzőkkel bíró esőerdő a 82. földrajzi szélességi körön, ahol 4 hónapon át tart a sarkvidéki éjszaka. Az elemzések kimutatták, hogy annak idején a légkörben a széndioxid koncentrációja jóval magasabb volt, mint azt korábban feltételezték. A tanulmány jól példázza, milyen nagy az üvegházhatású gázok energiaszolgáltató képessége és a mai jégtakaró hűtő hatása, mondta Johann Kleges geológus, a tanulmány vezető szerzője. Az viszont, hogy később miért hűlt le ennyire a klíma, továbbra is rejtély. A folytatásban pedig arról hallhatnak, hogy hőhullám volt az Antarktiszon. A hőhullámot a Kelet-Antarktiszon lévő kézi kutatóállomáson rögzítették nemrég, miközben magas hőmérsékleteket regisztráltak az antarktiszi félszigeten is. Január 23-a és 26-a között a valaha mért legmagasabb maximum és minimum hőmérsékleteket mérték a Casey állomáson, ami hőhullámnak minősül. Hőhullámnak az nevezhető, amikor 3 egymást követő napon szélsőségesen magasak a minimális és a maximális hőmérsékletek is. A legalacsonyabb napi hőmérsékletek 0 Celsius fok fölött, míg a maximum hőmérsékletek 7,5 Celsius fok fölött voltak. Január 24-én a Casey kutatóállomás valaha mért legmagasabb hőmérsékletét regisztrálta, 9,2 Celsius fok volt, amely 6,9 Celsius fokkal magasabb, mint az állomás átlag maximális hőmérséklete. Az ezt követő reggelen a legmagasabb minimum 2,5 Celsius fok volt. Szintén hőmérsékleti rekordok születtek az antarktiszi félszigeten lévő bázisokon is februárban. A hónap átlagos napi hőmérsékletei a hosszú távú értékekhez képest 2,4 Celsius fokkal emelkedtek. A kutatók eredményeikről az egyik tudományos folyóiratban számoltak be. Egyébként az idei volt a legmelegebb tél Európában. A Copernicus Climate Change Service szerint 2010. decemberre és 2019. februárja között az átlaghőmérséklet 3,4 Celsius fokkal haladta meg az 1981 és 2010 közötti téli átlagot. A Copernicus az Európai Unió legjelentősebb föld- és klímafigyelő programja. A kontinensen a 2019-2020-ban mért értékek átlagosan 1,4 Celsius fokkal voltak magasabbak az eddigi legmelegebb 2015-16-os téli hőmérsékleteknél. Az évszak észak és észak-kelet-európában különösen meleg volt, hasonló trendet mutattak ki Szibériában és Közép-Ázsiában is. A program igazgatója szerint a jelenség nem csak a globális felmelegedésnek tulajdonítható. A szezonális hőmérsékletek a trópusi térségeken kívül jelentősen változnak évről évre, írják a közleményben hozzátéve, hogy miközben az idei tél valóban igen extrém volt, valószínűsíthető, hogy a klímaváltozás miatt a jövőben még több szélsőségre számíthatunk. Ezek után pedig a folytatásban rövidesen majd az űrkutatásról hallhatnak. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most a témánk az űrkutatás. Hatalmas napviharokat tanulmányozó missziót indít a NASA, vagyis az Amerikai Űrkutatási Hivatal. A Sunrise nevű misszió segíthet megérteni, hogyan működik a naprendszer, és milyen hatással van a nap rádiósugárzása az űrkörnyezetre. Ezek az ismeretek segíthetnek megvédeni az űrbe utazó asztronótákat. A misszió alapját 6 kenyérpirító méretű mini műhold, CubeSat adja, amelyek mindegyike folyamatos megfigyelést végez. A naptevékenységből származó alacsony frekvenciájú rádiósugárzást figyelik, az adatokat pedig a NASA Deep Space Network nevű űrhálózatán keresztül továbbítják. Ez a NASA-hoz tartozó nemzetközi óriási antenna hálózat, amely a bolygóközi űrmissziók munkáját támogatja. Az egyetlen nagy rádiótereszkópként együttműködő 6 mini műhold háromdimenziós térképet fog készíteni, amely megmutatja, hol alakultak ki a napfelszínén hatalmas részecske kitörések, hogyan fejlődtek és formálódtak tovább. Ez lesz az első alkalom, hogy sikerül feltérképezni a napból érkező mágneses mezők mintázatát, közölte a NASA. A mini műholdakat 2023. július 1-én tervezik indítani a világűrbe. Ezek után pedig a folytatásban arról hallhatnak, hogy 2 különböző forrásból származik a marsi víz. Ezt állapították meg kutatók a vörös bolygóról származó meteoritok elemzése révén. Az Arizonai Egyetem Hold és Bolygó Kutató Laboratóriumában dolgozó Jessica Burns és kollégái 2 marsi meteoritot, a Northwest Africa 7034 jelzésű kőzetet, becenevén a fekete szépséget, valamint az ALH84001-et Allen Hills vetették alá vegyi analízisnek, hogy feltárják a planéta múltját, beleértve kialakulásának folyamatát és vízkészletének forrását. A szakemberek az egyik tudományos folyóiratban ismertették eredményeiket. A kutatók 2 hidrogénizotópra fókuszáltak a vizsgálatuk során, a könnyű hidrogénekre, prócium, és a nehéz hidrogénekre, deutérium, ugyanis ezek aránya alapján fel lehet térképezni a kőzetekben található víznyomok eredetét. Az eredményeik alapján a szakemberek arra jutottak, hogy a Mars esetében 2 különböző, egymástól jelentősen eltérő vízkészlettel rendelkező bolygócsíra ütközhetett egymással, és soha nem keveredtek össze teljesen. A folytatásban a Mars után egy másik égitest, egy nagyobb aszteroida haladt el a Föld mellett március 19-én, írja az egyik szaklap. A NASA szerint a 2020 EF jelű égitest nagyjából 30 méter átmérőjű, és az Aten aszteroidák közé tartozik. Ezen objektumok időnként a Földet is megközelíthetik. A szakértők úgy vélik, hogy az objektum elég nagy ahhoz, hogy a légkörbe beérve látványos robbanást idézzen elő. 2013-ban az oroszországi Cseljabinszk felett történt annak idején egy ilyen robbanás. Szerencsére az égitest biztonságos távolságban haladt el. A 2020 EF néhány héttel ezelőtt, március 19-én volt hozzánk a legközelebb, ekkor 6,2 millió kilométerre járt a bolygónktól. A becslések alapján az objektum 2021. március 23-án fog visszatérni, ekkor jóval távolabb, 49 millió kilométerre lesz. Ennyit tehát arról, hogy egy nagyobb aszteroida haladt el a Föld mellett, illetve majd vissza is tér. Ami pedig a folytatást illeti, szó lesz a nyári időszámításról, illetve egy dinoszaurusz koponyáról is. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben a nyári időszámítással foglalkozunk, amely nemrég kezdődött el, átállítottuk az órákat. Ez Európában március utolsó vasárnapján kezdődött, és október utolsó vasárnapjáig tart. De mit is mond a tudomány ennek hátteréről? Nem tesz jót a cirkadián ritmus megzavarása. Az Európai Parlament sajtóközleménye szerint 2021 lehet az utolsó év, amikor váltunk a nyári és a téli időszámítás között, ám a tagállamok dönthetik el, melyik időzónába kívánnak tartozni. Magyarország még nem hozta meg a határozatát. Az évi kétszeri óraátállítás megszüntetése alvás egészségügyi szempontból pozitív fejlemény, mondta az egyik tudományos portálnak a Magyar Alvás Szövetség. Az alvás és az ébrenlét évmilliókon át kialakult természetes ritmusának, a cirkadián ritmusnak a mesterséges, intézményes megzavarása ugyanis az emberi szervezetre negatívan ható fázis eltolódási következményekkel jár. Hogy mik ezek a következmények? A többi között a rosszabb közérzet, az alacsonyabb teljesítményszint, a csökkent tolerancia szint, illetve a fellépő elalvási és alvási nehézségek. A téli időszámítás felel meg jobban az életvitelünknek. A legtöbb kutatás szerint élettani egészségügyi szempontból sem célszerű az órákat évente kétszer átállítani. A test és a nap viszonyának úgymond rendeltetése, nem csak az alvást, hanem a szívműködést, a súlyt és a rák kockázatát is negatívan befolyásolhatja, mondta dr. Betz Mello, a Vanderbilti Egyetemi Orvostudományi Iskola alvás kutatója. A Magyar Alvás Szövetség szerint évezredek óta élünk olyan időbeosztás szerint, amelyben a tevékeny óráink súlypontja a természetes fénnyel szinkronizált, és ez a jelenlegi téli időszámításnak felel meg leginkább. Ezt erősítik meg azok a kutatások is, amelyek szerint a nyári időszámítás távol tart minket a természetes világtól. Ha sötétben kell ébredni, az nagyban visszavetheti a napi teljesítményt, ezért az élettani hatásokat vizsgálva a tudósok inkább a téli időszámítás egész évre bevezetése mellett teszik le a voksukat. Egységes állásfoglalás azonban még mindig nem alakult ki a témában. Ennyi tehát az óra átállításról, a folytatásban pedig arról hallhatnak, hogy a valaha felfedezett legkisebb dinoszaurusz koponyáját azonosították egy 99 millió éves borostyánban. A madárszerű állat koponyája 2 cm-nél kisebb, az állat nagyjából akkora lehetett, mint egy mély kolibri. Ez a faj a világ legkisebb madara, testhossza 6 cm, tömege 1,6 és 2 g közötti. A megkövesedett maradvány segíthet annak megértésében, hogy miként fejlődtek ilyen kis termetűvé ezek az élőlények. A madarak egy teljesen új eredetét tárja fel nekünk, mondta a Kínai Tudományos Akadémia munkatársa. A szakértők az új fajnak az Oculodentavis caungrae nevet adták. A dinoszaurusz 28 g-os és 5 cm hosszú lehetett, és a földtörténeti középidőben élt. A fosszíliát Myanmar északi részén találták meg. A lelet páratlan állapotban konzerválódott, csőrében tucatnyi éles fog van, amiből azt feltételezik a kutatók, hogy rovarokra és más apró gerinctelenekre vadászott. Két nagy szeme kidudorodott a koponyából, ami azt is jelenti, hogy a modern ragadozókkal ellentétben nem volt binokuláris látása. A folytatásban pedig egy érdekes elméletről hallhatnak a fénysebességgel kapcsolatban, és szó lesz arról is, hogy a rák több mint 50 típusát mutathatja ki egy egyszerű vérvizsgálat.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És hogy ígértem, a következő percekben egy új elméletet ismertetünk arról, hogy a kutatók szerint hogyan közelíthetjük meg a fénysebességet. Ahhoz, hogy csillagközi utazást tervezgessünk, még mindig nincs meg a technológiánk. Sokat segítene például, ha képesek lennénk elérni a fénysebességet, ami jelenleg elég lehetetlen feladatnak tűnik. A Harvard Egyetem kutatói azonban elméletben már összeraktak rá egy megoldást. A szakemberek szerint a csillagközi űreszközök kihasználhatnák a szupernóva robbanások keltette hullámokat, nagyjából úgy, mint ahogy a földi hajók kihasználják a szél erejét, írja az egyik tudományos lap. Az univerzumban már ismerünk olyan objektumokat, amelyeket képes meglökni egy szupernóva robbanás. Ilyenek például a hipersebességű csillagok vagy azok a meteorok, amelyeket felgyorsítanak az ilyen jelenségek. A harvardi professzorok szerint egy kellően fejlett civilizáció, ezek egyelőre nem mi vagyunk, ki tudná aknázni a szupernóva robbanás keltette energialökéseket arra, hogy relativisztikus sebességre gyorsuljon. A relativisztikus sebesség olyan sebesség, ami a fénysebességéhez annyira közel van, hogy annak tudományos analízise esetén figyelembe kell vennünk Einstein speciális relativitás elméletének befolyását. Az űreszköznek ehhez szolárvitorlát vagy mágneses vitorlát kellene alkalmaznia, mindkettőt kutatják már elméletben asztrofizikusok. Az elméletekben az űreszközök a napból eredő elektromágneses sugárzást használnák ki, így nem lenne szükség extra hajtóanyagra. Mivel a hajtóanyag az egyik legdrágább része egy űrhajónak, és rengeteg kell belőle egy kilövéshez, ez a módszer olcsóbb, az űreszközök pedig könnyebbek, mint a most használt megoldások. Ha az elképzelés ismerősnek tűnik, az nem véletlen. Hasonló koncepció alapján kutatják és készítik a Breakthrough Starshot projektet is, aminek a célja apró űreszközök fellövése lesz, amelyek lézerek segítségével érik el a fénysebesség 20%-át. A cél az Alpha Centauri rendszer, amit így 20 éven belül el lehetne érni. Persze ez az egész még mindig szigorúan csak elméletben létezik, a technológiánk pedig még nem tartott, hogy ilyen eszközöket gyártsunk. A kutatók tanulmányát még nem vizsgálta meg független tudományos testület. Az űrből pedig térjünk vissza a Földre, egy remek hír az orvostudomány világából. A rák több mint 50 típusát mutathatja ki egy egyszerű vérvizsgálat, gyakran az első jelek vagy tünetek megjelenése előtt egy új kutatás szerint. Az egyik tudományos folyóiratban közzétett tanulmány szerzői a daganatból a vérbe jutó DNS kémiai változásai után kutattak. Egy nemzetközi projekt keretében a kutatók több mint 4000 mintát vizsgáltak meg, amely rákos és nem rákos paciensektől származott. A betegek között a daganatok több mint 50 fajtája, köztük béltüdő és petefészekrák fordult elő. A minták 96%-ában volt pontos a vérvizsgálat eredménye. A kutatás egyik vezetője elmondta, a módszernek minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy nagy tömegben sokféle daganat kimutatásához használni lehessen. Egyelőre korlátozott számban klinikai tesztekben veszik igénybe. Jó hír tehát, hogy a rák több mint 50 típusát mutathatja ki egy egyszerű vérvizsgálat. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!